Igyekszem mindezekre is válaszolni, egy kicsit így is készültem már az előadással is. Hát akkor kezdjük. Egyszer abban találtam Jókait, amint könyvtárából kiselejtezett mindenféle limlomot, értéktelen könyveket és füzetőket, és kért, hogy küldjek hozzá egy antikváriust, aki megveszi ezeket. Mégis kihalásztam a kupac közül két kötetet. Az egyiket el is kértem tőle. Ez Petőfi verseinek első kiadása volt, Jókainak ajánlva. Ez úgy látszik tévedésből került bele a könyvcsomóba. Ezt Révai Mór János írja a visszaemlékezésében, és ezt jó alkalomnak találtam arra, hogy megfogalmazzam. Azt hiszem általában igaz ez a hagyatékokról, hogy az írók írnak, az írók selejteznek, utóbbit, ahogy a szükség hozza. Akár a költözés, akár a rendrakás, tisztogatási akció, és még ki tudja, mi minden nincs, ami valamiképpen a hagyatékot, a később valaki tulajdonába kerülő hagyatékot érinti. És ugye a Jókai hagyaték az tulajdonképpen egyben maradt, azt gondoltuk legalábbis, de aztán kiderült, hogy azért Nagy Bellánál bizony maradtak, a feleségénél maradtak bizonyos dolgok. Hosszas tárgyalások után sikerült tőle kinyerni több mindent életjáradék fejében, de aztán kiderült, hogy még így is tartott magánál néhány dolgot, mert hogy egy múzeum megnyitását tervezte. Hát, tulajdonképpen hasonló a riasztó történetet lehet hallani Márai felől is. Mit ír Márai egy levélben, egy őt köszöntő levélre válaszolva? 1985-ben. A maradék időt iparkodom azzal kitölteni, hogy a hajóládából előszedem és tűzbe dobálom a feleslegeset. Lényegében éppen ezek a szempontok hozták létre annak idején a Petőfi Társaságot, Petőfi kultusz terjesztése, illetve nemzeti szellemben való megőrzés miatt, és ez hozza létre majd a Petőfi Házat is, hogy őrizzük meg az írók, nevezetesen Petőfi, de aztán később Jókai, aztán József Attila, Ady Endre hagyatékát. És ezzel a céllal jött létre a múzeumunk is, aminek hármas funkciója van. Erről nagyon keveset fogok beszélni, csak azért, hogy azt lássák, hogy ami hozzánk bekerül hagyaték, ebbe a komplexitásba kerül bele tulajdonképpen. Az egyik funkciók a rendezvények tartása, a másik a kiállítások, és a harmadik pedig a tudományos és feldolgozó munka. A rendezvények természetesen jelenthetnek ilyen előadásokat neves színészekkel, aztán jelenthetik a kiállítások a éppen hozzánk beérkezett anyagok bemutatását, erre jó példa volt a bemutatott kiállításunk, és jelentheti azt is, hogy ez is a múzeumhoz tartozik, hogy próbáljuk valahogyan összeszervezni Magyar Irodalmi Emlékházak program keretében a különféle emlékházakat. Ezzel együtt a szakmai tevékenységünk szíve az mégiscsak a hagyatékok, a megörökölt vagy megvásárolt hagyatékok feldolgozása, tárolása és minél gazdagabb bemutatása, és nagyon fontos, hogy ideológia mentesen. Erre csak egy példát szeretnék hozni, hogy amikor még tilos volt, mi akkor is gyűjtöttük a szamizdat és az emigráns irodalmat, és ennek most nagyon nagy hasznát láthatjuk, hiszen ezeknek jó része már nem hozzáférhető. A komplex irodalmi hagyaték feldolgozás, az abban is mennyire, hogy nem csak tárgyakat őrzünk, próbáljuk szellemileg is valahogyan megőrizni őket. Az irodalmi sírversekből néhányat biztos ismernek, a legismertebb talán a Halálban is van áldás, itt nyugszik Rákosi Jenő, de nagyon sok ehhez hasonló szellemi megőrzés is a feladatunk. Lényegében a múzeum is így épül már eleve föl, hogy olyan táraink vannak, amelyek a legkülönbözőbb típusú hagyatéki elemeket is magukba tudják fogadni. A kézirat tárunk például, ez a Népince vendégkönyv, ezt sajnos a Tabán felújításával, renoválásával elbontották ezt a jó kis kocsmát. A kézirat tárunk majd 2 millió hagyatékkal rendelkezik, és itt megint csak az ideológia mentessége innen föl a figyelmet, hogy teljesen mindegy, hogy politikai szempontból valaki bal vagy jobb oldalon van a szélén, vagy egy olyan jellegű újság hagyatékáról van szó, vagy például a most hazaérkezett, volna szervező hazaérkezett hatalmas nagy emigráns gyűjteményről van szó, tehát mindent őriz a kézilaptárunk. Ugyanígy a könyvtárunk is, természetesen az első kiadások dedikált kötetek kerülnek első sorban a fókuszba. Ez Tersenszky Józsi elnő felesége felé való kiengesztelési kísérletem, mert egy kis átmulatott éjszaka után valószínűleg volt mit kiengesztelni a feleségével szemben. Ugyanígy a folyóiratokkal kapcsolatban is a Magyar Múzeum első példánya, vagy egyik példány Bacsányi János jegyzeteivel, vagy a Nagykörút. Egyetlen példány ebből egyetlen egy szám unikális számról van szó, amit Rejtő Jenő szerkesztett. De említhetném akár a kis nyomtatványokat is, Széchenyi jelszelentését, amit a család adott ki, és azt szerepel, hogy szívszélüdés következtében elhunyt. Pisztolytól valószínűleg ritkán kap ilyet azért az ember, de minden esetben ez szerepel a gyászjelentésen. A művészeti és relikviatárban természetes módon őrizzük nem csak Petőfi, hanem sok más alkotást is, grafikákat is őrzünk, vagy a fotótárunk is meglehetősen nagy gyűjtemény mondhat magáénak, körülbelül 30 ezres, és ugyanígy az eredetét is. Ebből kiadunk időnként katalógust is, de az egészen morbidnak tűnő eredetét is megvannak itt, József Attila utolsó ruhadarabja, és csak azért, hogy ez a véresünk, hogy ez mennyire nem példanélkül való, mutatok egy másikat, ez nincs nálunk, ez Ferenc Ferdinándé volt. Tehát nem idegen ez az egész, csak egyszerűen arról van szó, hogy azt kell valahogyan kitalálni, hogy milyen rendszerre tagozódjon ez az egész. És aztán ott van a hang- és videótárunk, ami szintén ugye hangfelvételekkel kezdte, van 1930-as évekből származó felvételünk is, de van egy Vas Zoltán interjú, amiért bezárták annak idején a hangtárunkat, Vezér Erzsébetet, meg egy kicsit parkolópályára tették át. Nagyon sokféle anyagot gyűjtünk, és mindezt azért mondtam el, mert ez meghatározza azt is, hogy mit tudunk kezdeni egy hagyatékkal, hogy mit kezdjünk egy hagyatékkal. És itt szeretném azt a megállapítást tenni, hogy egy irodalmi hagyaték az mitoszokat kelt és oszlat el. A mitoszkeltés tulajdonképpen paradoxonnak tűnik, de erről majd kolléganőm fog tudni beszélni a Szentkúti hagyaték kapcsán, amiből bizony ott van, Isten tudja hány doboz, lezárva 2028-ig, mert akkor lehet majd fölbontani. Szentkúti Miklós lapójáról van szó. Ez mítoszokat kelt, mert nem tudjuk, hogy mi van benne, de azért már lehet, hogy beszélnek róla. Hogyan nézett ki Márai helye tulajdonképpen a magyar irodalom egyén? Azért gondoltam erről beszélni, mert ez is a másik nagy szegmense meghatározza a múzeum jelleget, és az író személye az, hogy mit tudunk vele kezdeni, miután bekerül egy ilyen hagyaték. Mielőtt emigrációba ment, idehaza ugye nagyon sikeres író volt, nem lehet vegyes érzelmekkel olvasni, vagy szeretjük, vagy nem, de mindenképpen döntenünk kell felőle, írja Mélius József egy kritikájában. És valóban az ország első írói között van, megteremt egy világot, talán tulajdonképpen divatosnak is nevezheti ez a polgári téma, amit ő megfogalmaz. Igen ám, de 1948 eladja az országot, soha többet nem tér haza, és nem jelenik meg egyetlen sora sem, legalábbis hivatalosan, ide az egészen 1990-ig. Hogyan nézett ki a recepciója, tehát mi volt az itthoni hozzáállás az egyes évtizedekben? Az 1950-es években ugye azt gondolnánk, hogy mennyire csak elutasító hangnemben viszonyultak Máraihoz, nem. A halotti beszéd hiszik, nem hiszik. Ez a vers volt arra alkalom, hogy Rákosiék megpróbálják megkeresni Márait, hogy közöljék vele, hogy hazajöhet, ha akar. Félreértették a verset, Amerika ellenes versként olvasták. Az más kérdés, hogy miután feladják a keresést, Márai két nap múlva hajóról száll és Amerikába költözik 12 évre. Tehát, de ettől függetlenül inkább az elutasítás és inkább a propaganda szellemnek megfelelően viszonyultak az íróhoz. 56 után a hazájával szembe került író az, aki a középpontba kerül, és mindig a naplót veszik elő, ha valamit bizonyítani akarnak Márai kapcsán. Akár ellene, akár mellette. Ennek alapján olvastam én már azt, hogy antiszemita, filoszemita, jobboldali, baloldali, hát mindenki válogathat kedvére. A 60-as évek egy kicsit kiegyensúlyozottabb helyzetet hozott, mert a Kádár rendszer is érezte, hogy 56 után helyre kell billenteni az állapotot, ez 63-ban indul el igazából. Ennek egyik elképesztő története, akit érdekel bővebben, a betekintő.hu-n elolvashat egy zseniális tanulmányt ezzel kapcsolatban, a látóartár kapcsán, hogy hogy szervezték be a Münchenben élő Horváth Bélát és Vámos Imrét, hogy adták ki magyar pénzzel odakint a lapot, utána hazatelepül az újság, és gyakorlatilag a bomlasztás eszköze lesz. Ez egy olyan száma egyébként, ami nem jelent meg, ez egy próbaszám volt, ott rá is van írva, hogy terjesztésre nem került. És ebben is támadják Márait, hogy természetesen elsősorban megint csak a napló kapcsán. És van olyan irodalomtörténész, aki azt írja le, hogy hát Márainak annyira rossz a mondatvezetése, hogy erre használta fel az egypolgár vallomásai, csak hát az olyan sikerféle volt abban az időben. Hát azért ezt azért azóta már másképp gondoljuk. És időnként megjelenik egy-egy pozitív kritika már a 60-as években. Például Gyergyai Albert ír egy tanulmányt 67-ben, amiben ő az egyik célszemély, mármint Márai. Igen ám, de politikai iratokból kiderül, hogy Gyergyai tanulmányát kifejezetten támogatták és örültek neki, hogy megjelenik, mert kifejezte az új politikai irányvonalat, az emigránsokat már kezdik megtévedett embereknek nevezni, tehát egészen más hozzáállás jegyében születhet meg Gyergyai tanulmánya is, ugyanakkor még Szigeti Gábornak az egyetemen azt mondja Király István professzor, hogy Márai Sándor nevű magyar író nincs. A 70-es évek pedig a kiüresedett író gondolatát helyezi előtérbe, hogy aztán a 80-as évek megint egy egészen másfajta hozzáállást hozzon, egy teljes kettőség, Rónai László nyugodtan írhat kritikákat Márai új könyvéről, ugyanakkor Rónai György és Rónai László, a fia, pedig megrovásban részesül Acél Györgytől, és önsorsrontónak nevezi, mert írt egy tanulmányt Márairól a Győri Műhely című folyóiratban. Az író elzárkozása és a hazai viszonyok miatt tulajdonképpen egybe találkozott két szándék, Márai nem akarta, hogy Magyarországon megjelennek az írásai, ide azon meg nem akarták kiadni. Ezzel együtt többek között ez a kötet az, ami Münchenből nagyon sok példány hazakerült és antikvárumok városították. Na de akkor a Márai hagyaték. Flaubert kapcsán írja Márai, hogy elárverezték Flaubert hagyatékát, és azt írja, hogy az Antibi árverése mindaz, ami Flaubertből mulandó emberi banalitás, még egyszer szétszorodott a világ minden pálya felé, emléke is fakul, közönösödik. Maradnak a könyvei, azok is meddig. Márai hagyatéka szerencsére nem került ilyen sors, nem csak a könyvei maradtak fönn, de nagyon-nagyon sok minden kérdésként van előttünk akkor is, a 22 doboz hazakerült ebből a hagyatékból. Csak egy problémát vetnék föl itt az elején ennek kapcsán, nem tudhatunk meg mindent egy hagyatékból, már csak azért sem, mert egy hagyatékban nincs benne minden. Ennek kapcsán említem meg, Mezei Mária hagyatékában fönnmaradt a Sirály című Márai regénynek a kézirata, pontosabban Kefele vonata, amiben vannak olyan mondatok, amik nincsenek benne a végső regényben, és azok a mondatok kifejezetten Kassára, Márai szülővárosára vonatkoznak, és ezeket kihúztak. Mert egy olyan időszak volt, amikor meglehetősen fájdalmas lett volna neki arról a városról írni, ami éppen a határon oda át volt. Tehát magyarul egy hagyaték sosem komplex, még ha annak is tekintjük. A hagyaték több szakaszban érkezett be, 1997-ben került be a legnagyobb adag, ez a 22 doboz, és aztán ebben mindenféle dokumentum volt, a, itt éppen a naplójának a kézirata látható, de majd fogok mutatni tárgyakat is, és mindenféle egyéb, és egyáltalán itt van a felesége repülőjegye, mit kezdjünk vele, megtartsuk, ne tartsuk. És most ezt elárulom önöknek, hogy Márai naplójában mindig leírja az utazásait, ide utazok, oda utazok, mindig egyes számban. Ebből tudjuk, hogy Lola is felement abba az adott időszakban, amikor a naplóban mindig egyes számban. Tehát lehet, hogy érdemes megtartani. Mi jellemző erre a hagyatékra? Rendkívül rendezetten érkezett a hagyaték, amiket itt önök említettek, hogy hogy rendezik, hogy nem. Itt egy picit adta magát, mert Márai odakint is azt a rendet őrizte meg, azt a polgári rendet, amiben idehaza is élt. Műfajok szerint rendbe rakva volt, a egy személytől való levelezés az egybe volt gyűjtve, tehát nem volt ilyen jellegű probléma a feldolgozás során. Minden egyes banki befizetési csekkjét megőrizte, ez 200 darab. Mondhatnák azt, hogy elég belőle 5, de ez az íróról valamit elmond. A kéziratai közül emelnék ki egy-két dolgot, a mű gerincét adó itthoni művek kézirata nem érkezett haza. Ezek valószínűleg elvesztek idehaza, amikor bombázták a Mikó utcai házat, és elsősorban emigrációs regények kézirata, a napló és hatalmas levelezés, de így is van több olyan műve, ami kint született, és ez sem ismert. Hogy mennyire rendszerető volt. Mára ilyen például az utolsó ítélet című csak német nyelven fönnmaradt drámája, és ennek a német példának a dossziére ráírta, hogy magyarul elveszett. Tehát annyira vezeti az embert, hogy szinte örül az, aki feldolgozza, hogy ez így egyben van, és nem kell ezzel legalább kínlódni. Mert egyébként meg sok minden mással igen. A levelezés is rendkívül érdekes, ugyanis csak egy példát említek, egy hazai filmrendező, aki még él, úgyhogy inkább nem nevezem meg, egy kifejezetten arrogáns levelet írt Márainak, hogy hogy képzeli 1984-ben, hogy elzárja Magyarországot az ő műveitől, és senki nem érti már ezt a finnyás magatartást a barátaink kívül. Van ez a levél. És mit ad Isten, van a naplóban, az utolsó posztumusznak ilyen naplóban egy bejegyzés. Egy budapesti mozi rendező, soha nem hallottam a nevét, ismeretlen levelet ír és felszólít, térjek meg haza, mert a kiülő gesztusnak semmi értelme tovább. A feltevés, hogy beállok a hasznos hülyék közé, teszi hozzá Márai, ahogy Lenin mondotta, kézenfekvő a levélíró számára. Ilyenkor mindig megkönnyebbül, és hogy két óceán választ el ettől az emberfajtától. Van az egyik oldalon egy levél, és van a másik oldalon a reflexió. Ez egy óriási téma lenne a napon, nem fogok belemenni, csak azt szeretném elmondani, hogy a teljes napon, ami most jelenik meg, azért vált szükségessé, mert amik megjelentek korábban, azok mind részlegesek, kihagyással teli voltak, és jegyzetek nélkül készültek. Ezért is indult el ez a sorozat, és ezért is szeretjük volna azt, hogy valamiképpen ebben rend legyen. Egyébként van a nők között szabad könyves? Azért kérdezem, mert ebből a listából tudjuk, hogy Márai szabad könyves volt, de erre vonatkozóan semmi nem érkezett, tehát nem kapunk minden válaszra, minden kérdésre választ a hagyaték során, még ha tudjuk is, hogy a Kassai emlékszobában volt ez a kereszt, ami állítólag egy szabad könyves kereszt, ez hátul üres, ahol megvolt a helye a kis szabadkönyves eretjének, ami állítólag arra való, hogy felismerhessék egymást a szabadkönyves testvére. De mutathatnám azt a kis irattárcájában őrzött kis feliratot is, Kristóf édes, Kristóf ne légy beteg, 1939-ben megszületik a kisfia és 6 hetes korában meghal. Ezt magánál hordta, és ez nagyon fontos, hogy ez az irattárcájában volt. Ezt külön kell tartani, mert ez mindig nála volt. Ez is nagyon lényeges, hogy kimegy Olaszországba, emigrál, és azonnal vesz egy isteni színjátékot, 48-ban emigrál, ha jól emlékszem, ez 48-49-es kiadás, és itt van az Ex Libris, ami egy nagyon puritán, rá jellemző Ex Libris. És aztán vannak persze természetesen a használati tárgyak, amik maradtak, az írógépe, ami megint csak nevezetes, és nagyon jól be lehet vele azonosítani kéziratokat. Milyen formában mutattuk be a hagyatékot? És akkor válaszolok megint csak egy korábban már felvetett kérdésre. Készítettünk kiállítást belőle, ami 8 országban járt, és 30 helyszínt látott. És ez persze Európában és Amerikában is. És persze a hangfelvételekből készítettünk CD-t, ezen csak az ő eredeti hangjai, hangfelvételei találtok, többek között a halotti beszédet is mondja. Aztán a következő készítettünk a fotó, beérkezett fotók alapján két képes könyvet, de ez a nagyobb, az utóbbi, ebben már 200-nál is több fotó szerepel, és ami nagyon egyenesbe hozza az életművet az érdeklődők számára. Rendeztünk márnai napokat, tematikusan mindig valami kapcsán és előadások keretében próbáltunk meg körülállni az éppen központi témát, de még egyszer mondom, nem kapunk mindenre választ, mert van egy ilyen, csak erről az ívről ismert kötete, a Csöndes lakó, erről semmi nem terül ki, ez nincs a hagyatékban egyébként, ez az ív, egy előfizetési ív. No, akkor befejezésről egy rövid példatár. Gyakorlati problémákra odafigyelve. Mekkora értéke, jelentősége van, örültem ennek is, hogy szóba került ma már, egy megsárgult közlekedési jegy. Tulajdonképpen nem sok, ha úgy nézzük, de ha azt tudjuk, hogy ez 1948-as, hogy az író megőrizte, és szimbolikus, hogy csak a kifelé van kiukasztva rajta, akkor már mindjárt érdekesebb a dolog. Tehát a jelkép volta adja az igazi jelentőségét, és az, hogy ezt Márai megőrizte itthonról. Másik dolog. Hogyan viszonyul egy napi teendőket tartalmazó cetli a 6000 oldalas napló kézirathoz? Hát sehogy tulajdonképpen, de minden esetre, ha valaki föllapozza a naplónak a 50-es évekbeli New York-i időszakát, akkor ezzel találkozik. Leírja a naplóba, hogy ide mentem, oda mentem, amúda mentem. Ilyen rendszerető valaki volt, tehát ott is úr értelmiségi, és ezt a polgári magatartást próbálja élni továbbra is. Fölírta azt, hogy egy évben hányszor fürdött a tengerben. 164. És ezt honnét tudta, honnét, hogy a naptárba stigulázta. Lehet-e relikvia jellege egy teljesen hétköznapi tárgynak? Egy gesztenye levélnek? Igen. Azért, mert ez a gesztenye levél az útlevelében volt, ezzel az útlevéllel hatta el Magyarországot, és a halotti beszédben is tudhatjuk, hogy a Mikó utcában 7 gesztenye fa állott. A Mikó utca gesztenye fájt mind a hetet, tehát eléggé adódik a következtetés. Mi van, ha tévedünk? Itt az én tévedésemről van szó, ugyanis megírt az Egypolgár vallomásai harmadik részét. Ha belelapozunk a kéziratba, én ezt megtettem természetesen, akkor a Föld-Föld című kötete szövegével találkozunk. Igen ám, ahol belelapoztam, ott a Föld-Föld szövege volt, de nem teljes egészében. Ennek következtében ez a mű most már hallgatni akartam, és a Föld-Föld legutóbbi kiadásában megtalálható, de ezzel is az emberi tényezővel is számolni kell, hogy bizony tévedhetünk. Ezzel számolni kell, nyilván nem kell erre rájátszani, de hát ez van. Így próbáltam összefoglalni ezt a kötetet. És az utolsó, itt a házasság levelük. 1923-ban kötnek polgári esküvő házasságok, és 1936-os ez egy egyházi esküvő. Miről szól a történet? Felesége Lola zsidó, kikeresztelkedés kellett ahhoz, hogy ez a házasság létrejöjjön, azért óvatosságból Somor megye Felsőségesden kötik meg, tehát jó messze Budapesttől, és úgy tűnik, hogy ez egy mentőakció. Ezzel szemben, vagy ezzel együtt mit olvasunk a naplóban 1973-as évben? Ma 50 éve írtuk alá Budapesten a házasság okmányát, Később egy dunántúli faluban egy dominikánus szerzetes, nem igaz, mert Ferences volt, volt az esküvő, eskető pap, erre az esküvőre már nem mentem el. Egy helybeli erdész helyettesített. A pap azt mondta, utoljára Napóleon kötött egy egyházi esküvőt első feleségével, amikor maga helyett a kardját küldte a templomba. Tehát ennyire nem lehet hinni a szemünknek és a következtetéseinek. Ennyire komplex, amennyire lehet, komplex módon kell az egészet tekinteni. Milyen tanulságai vannak mindannak, amit elmondtam? Egyrészt a megismerhetőség és a teljesség nem csak a filozófusok, hanem a feldolgozó könyvtárosok és levéltárosok számára is valóságos probléma. Ezt tudomásul kell venni. A második nagyon fontos dolog, hogy minden hagyaték válogatás. Ez maradt. De ez nem azt jelenti, hogy ennyi volt. Ez maradt. És éppen ezért érdemes mindennek megkeresni a maga helyét, legalább annak, ami maradt. A harmadik ilyen dolog, hogy a filológiai, a személyt bemutató kutatásokat nagyon segítő lehet, hogyha sok apróságot is megtartjuk, és lehet, hogy nem leltározunk azonnal, lehet, hogy van egy rész, amit arra tartunk a raktárban, hogy félretesszük. De megint csak az esetlegességgel, az emberi tényezővel számolni kell, mi van, ha még nem tudunk valamit, és később terül ki. Befejezésül, mindent úgyse tudhatunk, az élet is véges, úgyhogy örüljünk annak, amit sikerül felfedezni, létrehozni, és ebben a töredékességben törekedjünk minőségre és teljességre. Egyébként pedig, már itt idézem, nagy írók emléket leghelyesebben olyként tápolja az ember, ha olvassa műveiket. Minden más nem egyéb, mint mikor sanda örökösök füstölővel járnak a rabokkal körül.
Nagyon köszönjük. Azért én felvetem, hogy nem volt ez utólagos blöff Máraitól ez a házassági történet?
Biztosan nem. Biztosan nem. Nagyon meglepő, nagyon megdöbbentő, de a naplójában az ember miért hazudna magának?
Azért a naplóban nagyon sokszor van olyan fajta önigazolás, képállítás, amit az ember tudatosan próbál kialakítani magáról.
Azt hiszem, hogy olyan, ami az ember személyét kevésbé szépen mutatja be, azt azért nagyon megszűri az ember a naplóba is, még ha maga mára is írja, hogy az ember úgy ír naplót, hogy tudja, hogy az olvasó áthajol a válla fölött. De azért nagyon sok olyan dolog van, a teljes napokban már nem, mert ez teljes szövegű, a kihúzott szövegeket is belevettem, ami megint egy külön téma lenne, de a korábbi napokban nagyon-nagyon tudatosan került el az összes személyes jellegű megjegyzés, soha nincs benne, hogy ma van az évfordulója, hogy meghalt a kisgyerek. Ez a teljes napokban minden évben benne van áprilisban.
Köszönöm. Még egy kérdés, aztán átadom az érdeklődőknek, hogy maga Márai, aki nagyon tudatosan dokumentált és rendszerezett, mint kiderült a hagyaték átadásából, hogy maga a hagyaték gondozójának valami üzenetet nem hagyott a hagyatékban. Nekem volt erre tapasztalatom, és ezért is kérdezem.
Ezt nem gondolta, nem hiszem, hogy foglalkozott ő azzal, hogy mi lesz ezzel. Átadta utolsó kiadójának az egészet komplexen, mi onnét kaptuk meg. Tehát, és a halála után 8 évvel. Tehát ugye közben van 8 év, ami fekete doboz, de minden esetre az a fajta rendezettség, amiről beszéltem is, az egyfajta üzenet. És az is egyfajta üzenet, hogy mit hagy meg. Tehát ezért a közlekedési jegy, ezért van jelentősége, vagy ezért van üzenete, tulajdonképpen a síron túl is.
Kérdezem a hallgatóságot, hogy kérdésük, megjegyzésük van-e az előadóhoz? Ha nem, akkor köszönöm szépen az előadást.
Szívesen még egy mondatot hadd mondjak, hogy egy kicsit illusztrálva is azt, hogy mi mindent próbáltunk kihozni ebből a hagyatékból. Amikor Kassa Európa Kulturális Fővárosa volt, akkor egy majdnem 3 éves projekt keretében nagyon sok Máraival kapcsolatos dolgot létrehoztunk. Ennek egyik füzetét Márai Budapest és Kassai helyekről szóló füzetet hozta. Ezt majd ide teszem, hogy most is előtt.
Nagyon szépen köszönjük!